És akkor itt maradva gondolkodjunk el a felnőttekkel a Lukács evangélium a 23. fejezetének az első 10 versén. Lukács evangélium a 23. fejezetének az első 10 versét olvasom. Lukács 23:1-10. És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz. És kezdék őt vádolni, mondván: úgy találtuk, hogy az a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát ama király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén néki: te mondtad. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: semmi bűnt nem találok ez emberben. De azok erősködének, mondván: a népet felzendíti, tanítván az egész Judeában, elkezdve Galileától mind idáig. Pilátus pedig Galileát halván megkérdezte, vajon galileai emberé ő. És mikor megtudta, hogy ő a Heródes hatósága alá tartozik, Heródeshez küldte őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben volt azokban a napokban. Heródes pedig Jézust látva igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélette, hogy majd valami csodát lát, amit ő tesz. Kérdezte pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felelt neki. Ott álltak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolták őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe, semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldték Pilátushoz. És aznapon lettek barátok egymással Pilátus és Heródes, mert azelőtt ellenségeskedésben voltak egymással. Ugye ismerős ez az ige szakasz, Jézus szenvedés történetének egyik darabja. Különösen arra az igére szeretném a hangsúlyt helyezni, ami a legutolsó, a 10. vers. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik teljes igyekezetükkel vádolták őt. Megdöbbentő az, hogy a nép vezetőinek ez volt a legfontosabb dolga. Az írástudók és a papok, akikre Izrael lelki élete volt úgymond bízva, a legnagyobb elfoglaltsága a páska ünnepen az volt, hogy Jézust, ezt a mezitlábas názáreti tanítót teljes igyekezettel vádolják. Ha megnézzük ezt, hogy mikor történt, akkor talán még szomorúbb a helyzet. A nagy páska ünnepnek az első napján vagyunk, amikor a zsidó nép ugye örömünnepre készül. Páska ünnep volt az, amikor megemlékeztek, hogyan hozta ki őket Isten Egyiptomból. Ez a szabadulás emlékünnepe volt. Összegyűltek a családok, összegyűltek a rokonok, ezrével mentek fel a jeruzsálemi templomba. És ebben az évben a páska ünnep első napja éppen szombatra esett, ami emelte az ünnep fényét, mert hogy nem csak hogy páska ünnep volt, hanem ráadásul még szombat is, és ezen a napon a főpapok legfontosabb elfoglaltsága, hogy vádolják Jézust, és elérjék, hogy mire lemegy a nap, tehát a szombat kezdetéig megölessék. Azt mondja az ige, hogy teljes igyekezettel vádolják őt. Megnéztem, hogy mit jelent az, hogy teljes igyekezettel. Ilyenek vannak írva erről, hogy hevesen, elszántan, keményen, folyamatosan, megszakítás nélkül. Tehát ezt csinálták a főpapok. Megszakítás nélkül, teljesen nekifeszülve elkezdték vádolni Jézust. És elkezdték már előző éjszaka, amikor Jézust a tanítványai körében ugye elfogják a Gecsemáné kertjében, letartóztatják, és onnan elviszik Kajafáshoz. Itt kezdődik Jézusnak a pere. Ott fizetett hamis tanúkat állítottak, akik mivel egymásnak is ellentmondtak, így aztán le kellett állítani a vádaskodást. Akkor éjszaka a nagy tanács, mint statáriális, azaz rögtön ítélő bíróság Jézust halálra ítéli, de tudjuk azt a történelemből, meg hát a Szentírásból is, hogy ebben az időben Izrael római fennhatóság alatt állt. ítéletet hozhatott ugyan a nagy tanács, de végrehajtási joga nem volt. Ezért meg kellett várni a reggelt, mert ezt végrehajtani csak kizárólag a helytartó, azaz Pilátus engedélyével lehetett. És ezért, ahogy olvastuk is az igébe, Pilátus elé viszik, és ott újra kezdődik minden. Pilátus előtt újra elkezdik vádolni, és újra igaz a mondat, teljes igyekezettel. Talán még nagyobb gyűlölettel, mint azelőtt való éjjel. Biztosra akartak menni. Itt nem lehet tévedni. És tudjátok, mint gondolkodtam el? Kik vádolják Jézust? A főpapok meg az írástudók. Nem az ákeusok, meg nem a paráznanők, meg nem a gadarai ördöngősek, hanem azok, akik emberileg a legnagyobb világosságot kapták Istentől, akik ismerték kívülről az írásokat. Egy zsidó gyerek 3 évesen idézi a Szentírást. A könyv népe, okos, értelmes emberek. És az írástudók és a papok legnagyobb elfoglaltsága, hogy megölessék a názáreti mestert. Tényleg elgondolkodtató, amit Jézus mond, hogy a paráznák és a vámszedők megelőznek benneteket az Isten országában. Az írástudókat, a papokat, azokat, akik emberileg többet tudnak Istenről, mint az elkeusok meg a paráznanők. Nem a paráznanők tehát, és nem az elkeusok, nem a gadarai megszállottak, nem a magdalai Máriák, hanem az írástudók és a papok. Pilátus pedig meghallja, hogy galileai, ezért fogja és átküldi Herodeshez. Szó szerint lepasszolja ezt az ügyet, nem foglalkozik vele. Még a szíve mélyén szereti is Jézust. Nem egy szolgálatot hallottam már arról, és ha egybefüggően nézitek a Szentírást és az evangéliumokat, akkor látjátok, hogy Pilátus kifejezetten szimpatizált Jézussal, csak gyáva volt, és nem mert közösséget vállalni vele. Szerette Jézust a szíve mélyén, de önmagát jobban. Jobban féltette a rangját és a hatalmát, mint hogy elismerje, hogy ez egy ártatlan ember. Átküldi őt Herodeshez, ahová követik természetesen a főpapok és az írástudók, és ott olyan, tehát Herodesnél is elkezdődik, ugye olvassuk a Szentírásba, hogy palástot adnak rá, kigúnyolják, ahogy az írás mondja, semmibe veszik. Mi azt mondjuk, hogy dehogy mi nem csinálnánk ilyet. Mi nem tudnánk az Isten fiát semmibe venni. De igen. Mert amikor megtörjük a parancsolatokat, amikor a világban az ember parázna, vagy éppen a gyülekezeti tagnak vannak olyan gondolatai, aminek nem kéne, vagy amikor nem azt csináljuk, vagy nem azt gondoljuk, amit Isten mond, akkor ugyanezt csináljuk. Én egyszer, akkor már teológus hallgató voltam, én úgy gondolom, hogy az őszinteségtől jobb ajánló levél nincs. Azért mondom el okulásul, hogy igenis tudunk olyanok lenni, amilyenek nem akarunk. Utaztam a vonaton haza egy hétvégére, és nálam volt egy nagy károli fordítású biblia, és aranybetűkkel rá volt írva, hogy Szent Biblia. És ahogy leültem a vonaton, körém ült néhány, hát így azt mondanánk, hogy furcsa kinézetű fiatalember, tele voltak tetoválva, piercing az órukba, fülükbe, és én pedig szépen megláttam őket, és hát mindjárt oda lett a bátorságom meg a hitem, és a Szent Biblia feliratot lefordítottam, hogy ne látszon. És egyszer csak az egyik rám szólt, hogy nem szégyeled magad? Remélem, nem papnak készülsz. De annak készültem éppen. Tehát ennyit ér az ember körülbelül. Utána nagyon szégyeltem magam, soha többet nem tettem ilyet. De ezen az embernek néha át kell menni. És látjátok, ezért mondom, hogy nem a zákeusok meg, nem a paráznanők tagadják meg Istent, hanem az írástudók, akik elvileg a legtöbbet tudják róla. És akkor, mivel Herodes sem tud vele mit kezdeni, elege lesz az egészből, és visszaküldi Pilátushoz. Csináljon vele, amit akar. Ő a római helytartó, intézze el. És itt, amikor visszamennek Pilátushoz, Pilátust olyan szorítóba fogják, amiből nincs menekvés. Három vádat hoznak fel Jézus ellen, amit olvastam is, csak ugye első hallásra az ember így nem szűrik ide, mindjárt meglátjuk részletesen, hogy mit is mondanak. És miért is kerül végül Jézus keresztfára. Az első, azt mondják, hogy megállapítottuk, hogy félrevezeti a népet. A második, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak. És a harmadik, azt mondja magáról, hogy ő felkent király. Három nagyon súlyos vád, amit ő elkezd viszketni Pilátus füle. Még az első kettőtől nem is annyira. Mit érdekli őt, hogy félre hova vezeti a népet? Még azt se érdekli, hogy fizet-e adót a császárnak, vagy sem. De az, hogy Heródes király mellett, meg a római fennhatóság alatt felkent királynak mondja magát, na az már igen. Nézzük végig ezeket a vádakat egy picit egyenként. Mit mondanak, amikor azt mondják, hogy megállapítottuk, Pilátus, hogy félre vezeti a népet. Mivel? Emlékeztek rá? Megszületett, mint egy koldus. Eltanulta az apjától az ácsmesterséget. Ahogy az írás mondja, növekedett Isten és emberek előtti kedvességben. 12 évesen tanít a templomban, átírja a vérségi kötelékeket, amikor azt mondja, hogy ezek az én anyám, apám, meg az én fitestvéreim. Úgy tanít, hogy elakad a szava a bölcseknek és az írástudóknak, és amikor elkezdi a földi szolgálatát, és elkezd csodákat tenni, kiviszi a sírboltból a gadarai őrültet, megszabadítja a paráznaságból a parázna asszonyt, aki abból él, sok-sok csodát tesz, sok ember élet örömét, életét, életkedvét adja vissza. Értelmet ad az életüknek. És erről az emberről azt mondják, hogy megállapítottuk mi, mint írástudók, ugye, mert hát ki más, ha nem mi, megállapítottuk, hogy félrevezeti a népet. Csak azt nem részletezik, hogy hogy, meg mivel. Mit csinált ez a Jézus? És mit csinál ma? Sokan gyűlölik az Isten fiát, meg gyűlölik a vallást. Ma ugyanezt csinálja Jézus, csak már testileg nincs velünk. A pohár elcserélődik az úrvacsorai kehelyre. Ugye? Mert Jézus félrevezeti a népet. Paráznaságból szabadulnak meg ma is emberek. Játékgépek, szenvedélybetegségek fogságából. Ahol már nem segítenek a kedélyjavítók, meg az antidepresszánsok. És akkor jön Jézus, ez a félrevezető Jézus, és megszabadulnak életek. Ahol már orvos nem segít, ahol nem segít a pénz, a hatalom, a rang, az összeköttetések, ott majd segít ő. Amikor minden emberi hatalom meg erő véget ér, majd jön ez a názáreti ács, az Isten fia, és majd ő segít. Mert ma is. Mi is annak köszönhetjük a hitünket, meg az életünket, hogy egyszer ez a Jézus félrevezetett bennünket, igaz? A következő vád, hogy ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak. Először is ez a vád alapjaiban nem igaz. Figyeljétek meg ezt a ravasságot, ahogyan az írástudók és a főpapok hozzáállnak Jézushoz, meg ehhez az egész ügyhöz. Azon túl, hogy ez a vád el sem hangzik, mert Jézus ilyet nem mondott, hogyha tovább megyünk, egy sem akadt közülük, akik azt mondták volna, Pilátus, figyelj ide, mi hallottuk, amikor Jézus a következőt mondta. Mit is mondott? Egyszer megkérdezik tőle, te mondd Jézus, pont ők, kell-e a császárnak adót fizetni? És itt, ennél a történetnél is, honnan kerül elő az adópénz? Az ő zsebükből. Szépen fogják az írástudók, és előhúzzák a zsebükből. Azt a pénzérmét, amire rá van veretve a császár képe. És megkérdezik Jézust. Na most szabad fizetni, vagy nem? Így első hallásra nem tűnik ez olyan gonosz dolognak, de figyeljétek csak meg. Ha azt mondja Jézus, szabad, akkor azt mondják, hogy zsidó ellenes. Hát akkor fejet hajt a római fennhatóság alatt. Ha meg azt mondja, hogy nem szabad, akkor meg róba ellenességgel vádolják. Bármit úgy gondolták a főpapok meg az írástudók, hogy ebből nem lehet kimászni. És mit mond Jézus? Kinek a képe van ezen a pénzérmén? Hát a császári. Jó, akkor adjátok meg neki, ami jár, az Istennek meg adjátok meg azt, ami neki jár. Rajtad kinek a képe van? Mit mondott Isten? Kinek a képmására lettél te teremtve? Akkor add meg neki, ami jár. A császárnak meg add meg, ami az övé. Nem mondott Jézus ilyet, hogy nem kell a császárnak adót fizetni. És mégis megvádolják. Tele vannak hazugsággal és gyűlölettel. Mindegy. Nem véletlenül híresült el az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. És a harmadik, és Pilátus még ezzel a kettővel nem is foglalkozik. De amikor azt mondják, hogy figyelj Pilátus, ez azt mondja magáról, hogy felkent király. Na itt a baj. Felkent király. Hát ezzel bajok lesznek, gondolja Pilátus, mert ez a vád a legveszedelmesebb. Róma ellenes politikai mozgalom szervezésével vádolják, mert ugye ez az. Király csinál magából. Azt mondja magáról, hogy felkent király. És Pilátus erre csap le. Az első kettő nem érdekli. Erre csap le, és megkérdezi. És mond, valóban király vagy? És figyeljétek meg azt a fantasztikus alázatot, ami Jézusban van. Te mondtad. Nem mondta, hogy te figyelj Pilátus, én innen meg innen jöttem. Én ha akarnám, úgy nyomnálak el, mint egy hangyát. Nem tudod, hogy kivel beszélsz. Jézus nem ezt csinálja. Mi, ha minket megvádolnak, mi ezt csináljuk. Megütnek egyszer. Mi a sérelmeinkre szoktunk úgy válaszolni, ahogy az ige mondja, hogy megnyomottat, megrázottat adunk vissza. A jóra nem nagyon, de a sérelmeinkre igen. És Jézus a maga nemes, tényleg mennyei egyszerűségével válaszol. Te mondtad? Végtelenül szomorú jelenet ezt, testvérek, ha belegondoltok. Értelmes, felelős emberek, akikre néped bíztak, azok abba ölik az energiájukat, hogy vádolják a legártatlanabbat, és éppen a Páska ünnep szombatján. Aki az egyetlen út, az egyetlen igazság és az egyetlen élet. Készülnek a Páska ünnepen feláldozni a bárányt, és ott áll előttük az, akire úgy mutatott rá keresztelő János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ma sem látunk jobban, mint akkor ezek. Íme az a bárány, aki önmagát áldozza fel. Önmagát áldozza fel. Mennyire hasonlítunk mi a főpapokra, meg az írástudókra? Mennyire? Láttam embereket, meg sokszor magamon is tapasztalom, hogy sokszor úgy szoktunk vádaskodni, hogy lármázunk hangosan. Na nehogy már én, nehogy már rólam mondjon bárki bármit. Sokszor meg csendbe. Házas párok élnek úgy egymás mellett, hogy nem hallani ott hangos szót, csak csendesen gyilkolják egymást napról napra. Vagy azt gondolja egyik ember a másikról, gyülekezeti padokban ülnek úgy emberek, tudom, mert láttam ilyet, hogy csak ránézek és felmegy a pumpa. De amúgy ott ülök mellette, mert amúgy a testvérem. És ugye, mi nem vagyunk olyanok, mint a főpapok, mint az írástudók. Mi nem. Mi nem tudnánk ilyet csinálni. Van mit tanulni Jézustól. Minden nap. Sokszor hallottam, azt mondják, hogy én ezt a Bibliát már annyiszor hallottam, kívülről tudom, minek menjek templomba, minek menjek imaházba. De ha kívülről tudjuk, akkor miért nem csináljuk? Akkor hol van az életünkből ez a tudás? Meg ez az Istennel való tapasztalat. Sokszor mondják el emberek, hogy előjön az álmaimban, és mérgez a le nem tett, meg nem bánt bűnök, a másik iránti gyűlölet, a harag, amit évek óta vagy évtizedek óta hordoz. És mérgezi a lelkemet, a környezetemet, a gyülekezetet. Gyülekezetek hullanak szét ilyen dolgok miatt. Rang, hatalom, harag, sértődöttség, ugye? Pedig lehetnének a padok tele is. Az ördög azon munkálkodik, hogy elveszejtse, ha lehet, még a választottakat is. Na, hogy a főpapokon meg az írástudókon kezd. Tehát ők a nép vezetői. Ha megverik a pásztort, elszéled a nyáj, ugye? És azon gondolkodtam, hogy az ige alapján az emberek úgy nagyjából, kicsit kisarkítva, három csoportra oszthatók. Van egy olyan típus, aki Aki már semmit nem tud meg, nem akar csinálni. Sem vádolni, sem rajongani, sem lelkesedni. Csak vegetálnak. Azt mondják, a középszerűség a legjobb, abból baj nincs. Ha túl jó vagyok, az is rossz, ha túl rossz, az is rossz. Hogy jó elvegetálni a nagy szürke semmibe. Nem hisznek senkibe, semmibe, és elmegy mellettük az élet. Aztán van egy olyan típus, akik olyanok, mint a főpapok. Az életük minden nyomorúságának a másik az oka. Mindig nekik van igazuk. Végig ott ül bennük a titkolt vagy kimondott bosszú, a harag. Mindent ők tudnak a legjobban. Mutogatják az írásokat, és közben ők azok, akik a leginkább arcul ütik Jézus parancsolatait. Mint ekkor előkerül a zsebükből az adópénz, és pontosan olyannal vádolják, ami nem is igaz, vagy el se hangzott. És van egy harmadik típus, ők vannak a legkevesebben. A legkevesebben. Tudatosan engednek Jézus hívásának, meg indulatának. Odaállnak a kicsik mellé, lehajolnak az elesettekhez, segítenek azokon, akik talán még annyit se tudnak mondani majd, hogy köszönöm. Ezek vannak a legkevesebben. Eszembe jutott, hogy vajon azon gondolkodtam, miért? Nekünk nem kell a jó. Miért ezek vannak a legkevesebben? Emlékszem, hogy volt a teológián egy nagyon kedves tanárom, és ő azt mondta, hogy három dolgon fogunk a mennybe, sokan ismeritek talán, a legjobban csodálkozni. Az egyik, hogy ott lesznek azok, akikről nem gondoltuk volna, hogy ott lesznek. A másik, hogy nem lesznek ott azok, akikről viszont meg voltunk győződve, hogy ott lesznek. De a legjobban azon fogunk csodálkozni, hogy Isten olyan kegyelmes, hogy mi ott leszünk. És azért vannak ezek a legkevesebben, mert az ilyen élet áldozat követelő élet. Lemondással jár. Azt mondta Jézus, nem lehet különb a tanítvány az ő mesterénél. Ha engem leköptek, meg gyűlöltek, meg félredobtak, akkor veled is ezt fogják csinálni. A menny felé tartó út nem luxusmenet, soha nem is volt az. És nem is lesz az. Emlékeztek arra, amikor Noé elkezdi építeni a bárkát? Sok-sok éven keresztül a kies sivatagi szárazságba építi a bárkát. Mindenki bolondnak nézte. Mindenki. Kinevették. Csak egy valaki igazolta őt, és az az Isten volt maga. Ma is így van. Lehet, hogy ahova hazamégy, ott kinevetnek a saját férjed, feleséged, családod, rokonaid. Legyintenek, hogy a kedves bolond már megint szombaton elment az imaházba. De nem baj. Egy valaki igazolt téged, és az az Isten maga. Várjuk meg a végét. És amikor elkezdett esni az eső, már nem nevettek. 120 év után ugyan, de már nem nevettek. És a bárkába már nem mehettek be. Akárhányan gúnyolnak, vagy elveszted érte a munkahelyed, vagy kinevetnek, vagy mutogat a szomszédod, vagy azt mondja, hogy szektás bolond, nem baj. Egy valaki igazol téged, és az az Isten maga. Majd amikor eljön, akkor mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy kinek volt igaza. Akkor ott lesznek az ákeusok, a paráznanők, a gadarai ördöngősek, a szenvedélybetegek, az egykori alkoholisták, a notórius hazudozók, mindazok, akiket Jézus egyszer jó értelembe véve félrevezetett, és hittek neki, és a világ sugalmai ellenére is mertek végig kitartani és őszinték maradni. Akik készek ezerszer is megbocsátani, mert tudják, hogy nekik vagy nekünk mit engedett el az Isten. Csendesen szolgálnak, és közben nem érzik magukat sem mártírnak, sem pedig hősnek. Ez a legnehezebb. Mikor az ember nem érzi magát sem mártírnak, sem pedig hősnek. Egyszerűen csak teszi a dolgát. Azt mondja az ige az egyik helyen, hogy ha a szolga megteszi, amit az ő úrnője mond, akkor semmit nem jár érte köszönet, mert a kötelességét csinálta. Hát így kell hozzáállnunk az Isten dolgaihoz. A kötelességemet teszem, és örüljek, ha tehetem. Ha Isten arra méltat, hogy a munkatársává fogad, az kegyelem. És a lehető legnagyobb megtiszteltetés. Akkor is, ha mindenki más szemében bolond vagyok, meg senki, meg semmi. Készek alulmaradni, és ha kell, akkor belepusztulni ebbe az egészbe. Úgy, mint ahogy Jézus egyszer elmondta a gabonamag példázatát. Amikor elveted, értelmetlen cselekedetnek tűnik, mert semmivé lesz, elbomlik. De nézd csak meg néhány hónap múlva, mi lesz belőle. Száz annyit terem. Lehet, hogy te elveted a magot az életeddel, a beszédeddel. Hittél ennek a názáreti mesternek. Mindenki bolondnak nézett. És egyszer csak lehet, hogy Isten meg se engedi, hogy meglásd, de szárba szökken, és száz annyit terem. És ezért, ha valamiért, ezért megéri élni. Az ilyen életre viszont rámegy a kényelmed, a pénzed, az erőd, lehet az egész életed, de gazdagabb lesz tőle az egész világ. És egyszer, amikor számot kell adni mindarról, amit itt a földön tettünk, a legnagyobb megtiszteltetés az lesz, amikor szétválasztatik a búza és a konkoly, és azt mondja Isten neked, hogy állj az én jobb kezem felől, mert mindvégig mertél hűséges maradni. Adjon nekünk Isten ilyen életet. Amen.